Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! A Nemzetek Ligája első összecsapásai miatt beiktatott szünetet kihasználva beszélünk a mai tetőterasszon hazai élfociról, meg klub reményekről az európai térfélen, illetve hát magáról a Nemzetek Ligájáról, ahogyan a román, illetve a magyar válogatott készül erre az összecsapás sorozatra. És hát sűrűn vagyunk itt ebben a stúdióban, mert hogy ABC sorrendben Boros Miklós, Pálfi Csaba Sándor, Moldován Árpád Zsolt és jó magam vagyunk csatárláncba felfejlődve, és támadjuk meg ezeket a témákat. Köszönöm, fiúk, hogy itt vagytok. Úgy érzem, hogy mint amikor a hátsó udvarba, a szűkbe, a lasztit bedobják, és akkor csak körönpasszokra van lehetőség. Időnk az van, terünk az annál kevesebb, de ki fogjuk használni mind a kettőt. Köszönöm még egyszer, hogy itt vagytok.
Köszönjük a meghívást.
Köszönjük a meghívást.
Köszönjük.
Kezdjük azzal, hogy Nélucu Szábaú azt mondta, hogy hogy nagyon nagy csapat vagyunk. Ezt tegnap mondta a meccs után, egy olyan mérkőzést követően, ahol a Dinamót fogadták itt a sétatéren, és ahol az első szögletüket a házigazdák valahol a 43. perc körül követték el. Műsor előtt azt mondtad, Miki, hogy gyenge focival is kell tudni nyerni, és ez a tréner érdeme. Utaltál az új tegnapi sikerére, amivel tulajdonképpen bebetonozta magát, vagy biztosított egyfajta, hát, 3 pontos előnyt pillanatnyilag. Mit ér ez az előny, mennyire volt meglepetés, hogy az új ennyire erősen kezd, illetve hát nézzük majd a többi meglepetés, hogy a többiek miért kezdtek szerényebben.
Az új elsősorban azért kezdett nagyon jól, mert nagyon jól erősített, nagyon tudatosan megtalálták a hiányposztokat, ezekre a hiányposztokra mind tapasztalt játékosokat hoztak, illetve a Blönutca szemébe, aki most csak kölcsönben van itt, de hogy a Ficsukra jól nem jut egyből vissza, akkor lehet, hogy véglegesen ide kerül, vagy még magasabb helyre. Megtaláltak egy olyan 21-es játékost, aki egyrészt gólerős, igaz, egyre csak hazai pályán, másrészt viszont alanyégon játszik a csapatban. Tehát, hogy nem egy kényszer ifi, hanem tényleg a valós tudása alapján is helye van a csapatban. Szabó érdekes módon menet közben is tudta változtatni a csapatnak a játékrendszerét, tehát kezdték a megszokott 4-2-3-1-ben a szezont, de a Sepsi meccs óta már egy 4-4-2-t játszik a csapat, azzal, hogy tudja egyszerre Blönutcát és Tiamot is használni a csatársorban, és ezzel még inkább kiemeli Nisztónak a játékát, bár érdekes módon Nisztót pont az idegenbeli meccseken jobb egyelőre. Hazai meccseken azért sem a Sepsivel, sem a Dinamóval nem tudott villogni, más kérdés, hogy például a Sepsi megpróbált a követő emberfogással kivenni, amit azért nagyon rég látunk, és Sigérnek egyébként azon a meccsen az sikerült, minden más nem sikerült a Sepsinek, az, hogy Nisztot semlegesítsék, az az egy dolog sikerült azon a mérkőzésen, de egyébként az UNA itt látszik, hogy van egy nagyon erős morál, egy nagyon jól, nagyon alaposan összerakott csapat, amely még mindig nincs túl nagy eredménykényszer. A playoff az elvárás volt már a szezon előtt is, azzal, hogy tudták a Fécsőszében egy idegenbeli döntetlennel kezdeni a szezont, megalapozták ennek a jogosságát, és azóta igazából az ugró azt kell mondani, hogy nem hibáztak, ráadásul úgy állnak az első helyen veretlenül, hogy 5-öt játszottak idegenbe és 3-at hazai pályán. Tehát én azt gondolom, hogy jelen pillanatban az U-nak, persze ez az első hely nagyon szépen hangzik, 54 év után az U első, ráadásul ezt egy fordult, még egy fordult meg tudta ezt az első helyet tartani, és az egy komoly esély van arra, hogy akár a következő forduló után is első legyen, bár tegyük hozzá, hogy a 9. fordulóban a Rapidhoz mennek, ami egy nagyon nehéz mérkőzés lesz, de mindenképpen azt mutatja, hogy ennek az U-nak most már teljesen jogos elvárás a playoff.
A harmadik meccsüket közvetítettük a tegnap este az U-nak az idei szezonban, tehát láttuk a CFR elleni meccsüket, láttuk a Sepsi-OSK elleni meccsüket, meg láttuk a tegnap estét. Én nem tudtam szerelembe esni a játékokkal. Tehát nem olyan focit játszanak, ami úgy magával ragad, és úgy elvisz, és akkor úgy csodálod a focinak a szépségét. Tehát nagyon taktikus, olasz típusú focit játszik az U az idei szezonban. Ebben nagyon benne van az, hogy milyen képzettsége, milyen múltja van az edzőnek. Tehát, hogy Szabó az olasz focin igazából ott nőtt fel, ott lett igazi nagy játékos, és szerintem azt tartja ő példának, és ezt a fajta focit látott tőlük.
És az edzői végzettség is Kovácsánóban van, ne felejtsük el. Tehát azért, és ő egy Lucescu tanítvány. Ő egy 100%-ig Lucescu tanítvány. Tehát ezek mind benne vannak az U-nak a játékában. Ahogy mondod, nem játszik látványos futballt az U, de tegnap például ki tudta használni nagyon precízen a Dinamo erőléti gondjait, és ami a leglátványosabb volt, 62. percben volt az U-nak a győztes gólja, a 62. perc után a Dinamónak nem volt kapuról, és esélye nem volt egyenlíteni, az U egyszerűen lenyelte előlük a labdát.
Épp megkezdődött a mérkőzés elején volt, és Mikivel már arról beszéltünk, hogy hát valószínűleg, hogy az U le akarja fárasztani a Dinamót, és hagyják, hogy az elején ott megnyilvánul, és akkor a végén az erőléti fölénye előnyét kihasználva fogják majd behúzni ezt a mérkőzést, és hát persze nem úgy gondolták ők ezt, hogy majd hagyják azokat a nagy helyzeteket, amelyeket Rinom kihagyott, hogy ezek majd úgy nem fognak bemenni, de mindenképpen a számítás az bejött. Tehát minimál focival tud az ú nyerni.
Csaba, erőnlét és taktika, ezek párhuzamban mennek a hazai fociban, vagy általában mi a nyerő recept? Mert ugye pont az előbbi elemzés azt hozta ki, hogy mind a kettőből jó, ha van egy kicsi, de itt hazai berkekben mi az, amitől hasít egy klub, és mi az, amitől óhatatlanul elvérzik sorozatosan? Van-e ilyesmi, hogy nagyon jók, nagyon rágyúrnak, taktikailag spondják, és ott megy el minden, vagy fordítva, hogy tulajdonképpen taktikailag rendben van, fegyelmezett, csak izomban nem bírják 60 percig, utána meg kidőlnek.
Emlékszem még arra az Atlétikóra, amelyik bajnokságot tudott nyerni a Real és a Barca előtt, Csolónak gyakorlatilag a csúcsévei. Na most az, hogyha ki kéne választani, hogy amiről Zsolt is beszélt, akkor az az Atlétikó lenne, ez az ú. Na jó, az egy kicsit durvább Atlétikó volt, de az
hát
egy
borzasztó. A
igen, az egy borzasztó, borzasztó célfutball volt, akit le kellett rúgni, azt le kellett rúgni, akinek oda kellett passzolni, annak oda kellett passzolni. Semmi sallang, semmi tűzijáték, csak a célfutball. Na most az az Atlétikó volt az, amelyikre azt mondták, hogy messze-messze a legdurvább erőnléti edzéseket kapja a csapat a felkészülési időszakban. Tehát Csoló híres volt arról, hogy az új játékosokat, akik most érkeztek a klubhoz, nagyon-nagyon...
Diego Simeone-nak a beceneve, a Csoló csak azért.
Az egykori argentin középpályás hentesnek a beceneve. Szóval volt olyan játékos, aki összehányta magát az első néhány edzésen, mert tényleg nagyon-nagyon durva edzéseket tolt. Nem képzelhető el a modern futball előnlét nélkül. Tehát akármilyen taktikát is választasz, mindenképp végig kell bírnod csinálni. És pláne ma, ahol már ott tartunk, hogy lassan-lassan még a kelet-európai ligában is alkalmaznak legalább időszakosan letámadást, egész pályás letámadást, amihez extra mennyiségű előnlét kell. Tehát nincs olyan csapat jelenleg a világon, amely képes lenne 90 percig letámadni, mert egyszerűen fizikailag nem lehet bírni, és ha a teljes sort le lehetne cserélni, akkor lehetne ezt megcsinálni. Szóval pláne a mai világban, amikor egyre többen alkalmaznak letámadást, még fontosabb lett az ellenlét. Általában a klubok pedig, visszatérve a kérdésedre, a klubok attól sikeresek hosszú távon, hogy jól vezetik az adott klubot, van egy nagyon konkrét terv, elképzelés, ami nyilván nem független a klub anyagi helyzetétől, hogy hova akarnak eljutni erre, milyen anyagi forrásaik vannak, és össze tudják hozni ezt az elképzelést, ezt a tervet a játékosokkal, amiket a piacon, vagyis saját utánpótlásukban nevelnek.
Piac és játékosok, most éppen zajlik egyfajta vita, vagy hát mondjuk azt, hogy botrányízű párbeszéd, alkudozás, Bőrlidzsát vinné két klub, előbb a FCSB-hez ígérkezett, aztán a Rapid rálicitált, pillanatnyilag most éppen gondolom, hogy szünet van, és az öltözőben megtárgyalják a felek, hogy végül is másfélért, vagy 1.800.000-ért fog majd klubot cserélni tulajdonképpen a játékos, de ezzel már át is eveztünk a Fellegvárra a CFR-nek. Mekkora lélegzetvételt ad ez az összeg, mit tud vele kezdeni annak a CFR-nek, amelyik negyedik helyen van, 7 meccséből 4-et megnyert, 1-et döntetlenre hozott, 2-t elvesztett, és hát ahogy nézem a gólarányt, ez a 16-9, ez kicsit arról is szól, hogy ahhoz képest, hogy ugye az UNAK 13-4-es, hát itt az első 5-6-ba tulajdonképpen a leggyengébb védelemről beszélünk, ha csak a kapott gólokat nézzük.
Viszont a legtöbb gól úgy, hogy egy meccse kevesebbet játszott a CFR-nek, figyelme kell venni azt a Galaci elmaradt meccset, ami egy nagyon-nagyon nehéz meccs lesz. Csaba beszélt az erőnlétről, én kiemelném azt, hogy Romániában jelentem a legjobb erőnlétű csapat is, amelyik abszolút erőből játszik, az Atlético példához, az a Galacára a legközelebb. Az ú igazából kihasználta a Dinamo ellen azt, hogy jobb az erőnléte, mint a Dinamo gyenge, ezt azért tegyük hozzá, elsőbb azért, mert a padjuk gyenge is, és a csapágyasan játszott a már a kezdő csapatuk, de a CFR-nél azt kell látni, hogy itt Dan Petrescu-nak gyakorlatilag menet közben másfél hónap alatt háromszor kellett átépíteni a csapatot, mert menet közben adták el alól a játékosait, és a CFR szokás szerint rámegy arról, hogy iszonyat mennyiségbe igazunk, aztán valaki majd bejön. Ez a politika már Pászkánynál is megvolt, a jelenlegi vezetésnél is megvan, hogy túligazolja magát a csapat, és azért, mert az edző ezt szeretné, tehát nagyon sok játékos kért Petrescu mindig, másrészt pedig azért, hogy ha valaki nem jön be, azt el lehet dobni, adni, engedni, bármi. A CFR-nek igazából azt kell mondani, hogy ebben a szezonban kettő darab rossz meccse volt. Az egyik az egyértelműen a Pafos, amit nagyon-nagyon látványosan elrontottak, és ott azért egyrészt Petrescu részéről is volt szerintem egy hibás koncepció, hogy felállt a mérkőzésre, mert az első meccs például azt mutatta volna, hogy a bunker foci az lehet, hogy sikeresebb lett volna ezek után a nagyon területigényes, kicsit gyors brazilok ellen. A másrészt pedig ennyi mennyiségű egyéni hibát a védelem részéről, és nagyon durva kirívó egyéni hibákat, tehát konkrétan indították az ellenfeleket rossz hátrapasszokkal, tehát a hat helyzetéből a Pafosnak három olyan volt, és ebből az első és a harmadik gól is, ami abból született meg, hogy a CFR a saját térfelén hátrafele rossz passzt adott, és konkrétan helyzetbe hozta az ellenfelet. Tehát a CFR-nek ezt kell megoldania jelen pillanatban, ami viszont nagyon működik, az a támadójáték, főleg a bajnokságban, hogy a legutóbbi három meccsüket mind 3-0-ra nyertek, és oké, hogy a Szlobozijat és a Botosányt azt le kell verni ennyire, de mondjuk egy Fárullal idegenben a 3-0 az már nem volt egy evidencia.
Válaszolva te kérdésedre, tehát a Burlidzsa kérdésre, tehát én azt gondolom, hogy az nagy hiba az direkt ellenfeleket erősíteni. Tehát oda eladni egy gólerős játékosodat, egy gólerős csatárodat a direkt ellenfélnek, az a Fecsi CB, legyen az a Fecsi CB, vagy legyen az a Rapid, szerintem nem jó ötlet, főleg így a bajnokságnak az elején, amikor te is még versenyben vagy ugyanazokért a célokért, mint a direkt ellenfél. Tehát értem én azt, hogy a költségeket vissza kell vágni azzal, hogy a csapat nem jutott ki az európai kupasorozatokra, de akkor is ezt adták volna el arab országokba, ahova akarod, de ne egy direkt ellenfélnek.
Nem vagyok benne teljesen biztos, hogy értem az álláspontodat, is igazad van, de nem vagyok benne biztos, hogy ebben a helyzetben most a CFR megengedheti magának azt, hogy 1,8 millió euróra vagy 2 millió euróra nemet mondjon. Hát egyrészt a klub nincs jó anyagi helyzetben, másrészt 1,8 millió euróból a cseh bajnok tud igazolni Biligyánál kategóriákkal jobb játékost. Egyértelműen túl van fizetve, és abban is biztos vagyok, hogy elmegy a Fecsészébe, akkor ott nem fog bejönni.
Gondolj arra, hogy hát adtak el az idei szezonban a CFR már játékosokat, és nem direkt ellenfélnek. Mondjuk annak is van már múltja, meg arra is van már például, hogy adtak el direkt ellenfélnek játékost, volt olyan, aki bevált az új csapatnál, volt, aki nem.
A Fecsészében ez
többnyire nem.
Igen, tehát ebben benne van az is, ugye, hogy amilyen hangzatosan tegnap délután bejelentették, egyrészt Békeli, másrészt pedig Juan Varga, hogy akkor megegyeztek és Bürzsöm a Fecsészébe, hogy a játékos ügynöke pont azért lökte be a külök közé a botot, amikor meghallotta, hogy akkor a Rapid is érdeklődik, mert a Fecsészéből tudjuk, hogy játékos temető. Tehát Bürzsöm szempontjából, ha már az országon belül vált, akkor a Rapid az egyértelműen jobb opció. Nincs konkurencia. Eladták Rachmanit Csehországba 5 millióért, van pénzük, amiből kifizessék ezt az 1,8-at Bürzsöméért, és nincsen centerük, tehát nekik nagyon kell center. A CFR az, hogy megvette Luis Muntiant, az, hogy hozta Postolakit, és még mindig itt van Céter, meg Peter Michael, csatárposzton nagyon le van fedve. A CFR-nek jelen pillanatban az, hogy nem jutott be Európába, csatár feleslege van. Tehát egyetem, hogy nem Luis Muntiant, akit most hoztak 2 millióért, nem fogják most eladni. Nem is lehet, ha jól tudom.
Igen, de így gyakorlatilag 500 000 fizettek Luis Muntiantért, és Biligyát.
Nem, a Luis Muntiantnak az ára már visszajött abból, hogy Szávát eladták Olaszországba.
Hát jó, nem
hogyha
most. Én ezt már profitnak számoltam, igen. De oké, rendben, akkor...
Mert ugye már eladták Otterét, eladták Muhát, eladták Szávát, tehát nem a negyedik 2 millió körül is, sőt a Otteré 3,5 volt.
Tehát lassan 10 milliós bevételről beszélünk.
Igen, de kiment 2,3, plusz az aláírási pénz, plusz...
Igen, és még volt meg Kressisnek a végleges játékokra is fizettek, tehát nagyjából lehetnek egy olyan 5-6 millió eurós profitban a CFR jelen pillanatban. Ugyanakkor meg ugye Dambrescu joggal felrótta, hogy neki ne a Pafos meccs előtt adják el a játékos, mert a Pafos meccs előtt ment el Száva és ment el Muhár, tehát az alapkapusa és a messze legjobb középpályása. És Varga is teljesen joggal vágott vissza Petrescunak, hogy azt azért ne felejtsd el, hogy ezt a pénzt mi mindig visszaforgattuk a csapatba. Tehát az a jelenlegi tulajdonosok.
Jó, de nem, itt Petrescunak volt igaza. Tök mindegy, hogy visszaforgatod a csapatba, amikor egy kulcsmeccs előtt, amin európai csoportkör múlik, akkor adod el a játékost, utána hiába fogsz venni akármilyen jó játékost, mert az már csak a bajnokság lesz.
Lábul lövött saját
magad. És érdekes módon nem Szávának a hiánya fáj jobban, hanem a Muháré. A Muháré. Mert azért egyre elnézzük azt, hogy a CFN az új emberek közül vannak, akik nagyon szépen beváltak. De például a középpályára hozott játékosok Ártján nem vált be, Kejtart elkezdték árulni, ami azért intőjel, valószínűleg az, hogy visszahozták ingyen Gyokovicsot, és Gyokovicsot eddig, amikor játszották már, amikor kezdőként játszott, akkor nem 8-as pozícióban játszott, mint korábban, hanem 6-osban használták most a Fárul ellen is. Azzal valószínűleg, hogy Kejtát is elkezdik árulni, lehet, hogy érte is kapnak valami kicsi pénzt, a kicsi pénz állítok 1,5 millió euró. Tehát én azt gondolom, hogy a CFN-nek a középpályát kell stabilizálni, illetve a belső védőket, de ott azért megkezdődött már a Fárul meccsen az, hogy egy ilyen fontos meccsen már Leo Bolgado kezdett, és nem Boban és Kressics, tehát azt gondolom, hogy itt most a Pafos meccs után ez a két délszláv védő padra fog szorulni erősen.
Hát reméljük, hogy ez a 4-1-2-es mérleg ez javulni fog, de ha már Vargáról beszéltünk, és nem Nélucu Vargáról fogok beszélni, hanem Varga Kevinről a továbbiakban, ő viszont távozik az OSK-tól. Mi történik a székelyföldi élcsapat házatáján? Ott egy, hát szemre nagyon tetszetős 2-2-4 4-es eredmény, tehát azért vannak hírek, hogy a csapat lázad, nem úgy teljesít, feszültség a edző és tím között mi igaz ebből, mire kell következtetni, vagy Storknak még mindig van, miből előszedni ötleteket, javaslatokat, és hát a klub meg azt fogja mondani, hogy igenis főnök, így döntöttél, és akkor mi hozzuk a pénzt, a lehetőséget, megyünk tovább együtt.
Nekem az az érzésem ezzel kapcsolatban, hogy van valami, amit nem tudunk. Mert itt van ez a Varga Kevin, amelyik nem egy világmegváltó, de egy komoly futballistának tűnt, és akkor elmegy bulizni, és elkésik az edzésről, és utána nem játszik egy meccset. Teljesen rendben van, büntetés, Petrescu is ezt csinálta Omránival. És aztán 3 meccsen kap 85 percet összesen, és a csapat közben folyamatosan kap ki, és a szezon elején mutatott jó formának gyakorlatilag ok nélkül nincs semmiféle folytatása. Nekem az az érzésem, hogy itt a felszín alatt van valamilyen nagyon komoly ellentét az öltöző és az edző között, vagy a játékosok között, vagy a tulajdonos és vagy a sportigazgató és a játékosok között van valami, amit nem tudunk. Mert ezek a dolgok, amik most a Sepsinél vannak, a vereségek, a játékos elküldés, állítólag a Kecskéssel is tárgyalnak arról, hogy
Igen, jelezte, hogy Kecskésnek is fel fogja bontani a szerződését.
Tehát, hogy vele is, itt van valami, amit nem tudunk. Ez olyan, mint hogyha tüneteket látnánk, de nem tudnánk, hogy mi a betegség.
Igen, és nagyon érdekes az, hogy nem olyan játékosokat küldtek most el, akinek tényleg volt fejlődő, de egy meccs után kezel, ahogy Csomis mondta, hogy egy meccs nem tették be őket, tehát ezzel megkapták a büntetéseket. Nem ők voltak a Sepsinek a futball szempontjában a gyenge láncszemei ebben a szezonban. Én két problémát azonosítottam, amit látunk. Nagyon jól mondta Csaba, nagyon sok mindent nem látunk, és a Sepsin nagyon vigyáz arra, hogy ne engedjen belátást az öltözőbe, a belső ügyeire. Ők Romániában talán a legjobban tudnak erre vigyázni. Két dolgot látok. Egy, a Sepsinek abszolút nem jöttek be az igazolásai, miközben lecseréltek 10 játékost, és elment egy Stefanescu, elengedtek szerintem indokolatlanul egy Áganovicsot és egy Sáfránkot, és talán még egy Balását is, akik most az új csapatukban mind-mind játszanak. Sáfránk az európai kupákban rúgja gólokat Azerbajdzsánban, és közben meg az új játékosok egyre semmit, de semmit nem tettek hozzá a csapatnak az értékéhez. Komán rúgott egy darab gólt, tehát egy darab kanadai pontot tudtak az új igazolások, 10 új igazolás, ennyit tudott betenni a közösbe, 8 mérkőzésen, nagyon-nagyon kevés. Komán tényleg ott van, verekszik minden, a japán gyerek Minosota a középpályán elboldogul, de nem a középpálya Sepsinek a legnagyobb hiánya, viszont a többiek, főleg ezek az új támadókat hoztak. Neskovics nagyon gyenge. Gyakorlatilag egy olyan balkán játékos, aki az első kontaktán dobja fel magát, és kunyára a 10-est, más nem láttunk tőle. A holland gyerek Brej nagyon gyenge. A védelembe hozott Bardián meccsek mennek el, ő a Honvédba is 8 meccset tudott játszani egy szezon alatt, itt most a Sepsinél, ha elengedik Kecskést is, alapember lesz. A Haidinról azt se tudjuk, hogy milyen poszton van, elméletek balhátvédnek hozták, eddig folyamatosan becserélték a középpályára. Tehát azt kell mondani a Sepsinél egyelőre, hogy az igazolások azok látványosan rosszul sikerültek, a keret az sokkal-sokkal gyengébb, mint a tavaly, és akkor erre még rájött ugye a Máténak az eltiltása. Pónak a sérülésről tudtak, tehát az egy tervezhető valami volt, azért hozták Minoszot, tehát ez az egyik dolog. A másik, amiről én most egy kicsit kezdek meggyőződni, aztán lehet, hogy Csaba ellentmond nekem, az az, hogy Stork most már másodszor bizonyítja a karriere során, hogy amikor átvesz egy kész csapatot, azt nagyon el tudja menedzselni, amikor neki kell csapatért építenie, az már nem megy.
Igen, egyetértek viszont.
Emlékszem, ez a 2016-os EB után történtek.
Igen, egyetértek, viszont ez annyival alacsonyabb szint, mint amit eddig kellett csinálnia, hogy szerintem ezt meg tudná csinálni. De tény, hogy tudod, mi a kérdés itt? Az a kérdés, hogy ki döntötte el, vagy ki adta meg a listát arról, hogy kit lehet eladni, és kit kell megtartani. Én erre vagyok kíváncsi. Mert az biztos, hogy nem csak az edző, és nem csak a stáb, mert a Sepsi OSK-nak a vezetőség azért mindig odafigyel arra, hogy az edzőnek, ha ne is döntési, de beleszólási joga legyen, hogy gyakorlatilag olyan típusú játékosokat kapjon, amilyeneket kér. Emellett említette Sáfránkót, és említetted Balását is, és ne felejtsük el Stefanescut, aki abszolút húzó ember volt tavaly, el kellett adni, ez nem kérdés, de gyakorlatilag a legjobb játékosodat
engedte. Igen, csak Stefanescut el kellett adni.
Addig Sáfránkó elment ingyen, amit nem ért senki.
Igen, tehát gyakorlatilag a Sepsi az idén nyáron az összes lejáró szerzősi játékosát egy rondon 38-esen el kellett engedni. Az nem kérdés. Voltak olyan játékosok, akik nem játszottak a csapatba, el kellett őket engedni. De azokat a játékosokat, ugye?
Ivágenovics is 36 volt.
36 volt, de jó cserekközéppásnak még mindig bármilyen posztra be lehet cserélni, egy hasznos cserejátékos. Bejöttek a helyére a Sepsinek Ovidiu Popescut, úgy volt, hogy megjegyeznek, azt viszont elmondta nekem személyesen Hadnagy Attila, hogy Ovidiu Popescu, aki most alapember az U-ban, 30 éves, több mint 200 első ligás meccs, több mint 30 nemzetközi kupa meccs, Stork vétózta meg, hogy öreg 30 évesen.
Itt kapcsolódnék én is be a beszélgetésbe. Storknak a stílusával kapcsolatban lennének nekem kérdéseim, felvetődnek kérdések bennem, hogy mennyire fekszik egy német merev edzőnek a stílusa a román bajnokságban. Váltak-e be már Romániában német edzők? Tudtak-e karriert befutni itt?
Nem nagyon voltak.
A
Galasznál volt, még a közvetlenül a Dorina Muntiano bajnokcsapata, után Dorina Muntiano, az utódja egy Eval Lienen nevű német edző volt, aki eredetileg kelet-német futballból volt, nagyon komoly Bundesliga tapasztalata is volt, és ő azért Galaszon korrekt munkát végzett, tehát vele a Galasz középcsapat volt, és ő például bevált, de rajta kívül tényleg nem volt német edző. Ugyan meg azt gondolom, hogy azért Storknak, ha megnézzük az elmúlt 10 évét edzőként, ebből a 10 évben egy éve van Németországban, a többi a magyar, a kazak és a belga futballban van.
De itt gondolok elsősorban arra, amit Csaba mondott, az, hogy a felvetésnek az elején, hogy azok az ellentétek, amelyek megfeszülnek az edző meg a játékosok között, ez mivel magyarázható? Tehát valami pszichológiai, valamilyen erőviszonyok vannak ott, feszülnek, amelyeket nem értünk, nem tudunk, és ez minek a magyarázata? Tehát az, hogy a német edző mereven elutasítja azt, hogy a játékosai bulizzanak, vagy késsenek,
nem, az
vagy
korrekt. Ez korrekt, és a Sepsire sose volt jellemző az, hogy a játékosokat engedték bulikázni, és azt mondani.
De tudomásom szerint nagy részük például Brassóban lakik, Brassóban él, tehát nincsenek szem előtt.
Igen, de nem a bulival volt a baj, hanem az edzésről való késéssel, tehát azt tegyük hozzá.
De a bulival is baj volt.
Valószínűleg igen, de ugye a hivatalos indok az, hogy késtek az edzésről. Nicu és Ninai esetében, amikor őket nekik az volt, hogy a Krajova meccs után összeverekedtek az öltözőbe.
Na látod, ezek állítólag, igen, pontosan, na ezek azok a sztorik, amiket ha tudnánk,
igen, nem tudok utána menni, csak jó is, ha nem lebegtetjük, mert akkor elkezd felhígulni.
Azt viszont látni kell egyelőre, hogy Storknak nem az új játékosokkal van problémája, az új játékosok egyelőre épp az, hogy a pályán sem tényezők, valószínűleg az öltözőben sem tényezők, hanem itt a konfliktusok folyamatosan, ugye Nicu és Ninai a két legrégebbi játékos ebben a
pillanatban. Jó, miért nem teljesítenek a játékosok, az új játékosok? Azért nem teljesítenek, mert rosszak, vagy azért nem teljesítenek, mert egy olyan közegbe kerültek, ahol minden fontosabb, mint a futball, mert a játékosok összeverekednek, és veszekedés van, és mit tudom én mi, és négy meccset vesztenek zsinórba. Vajon miért?
Stork egyébként nagyon érdekes. Ez nagyon volt tegnap a Sportlapban egy nagy interjú vele, és ő most már másodszor egyébként ő arra a Máté eltiltásra fogja a dolgot, hogy Máté az első három meccsen szereztünk 7 pontot, és Máté nélkül nem. De most például Máté a pályán kapott ki Galacon, és azért nagyon látszik, mert Máté tényleg sem, amikor játszik, akkor nagyon jól játszik.
Hát ez egy
tőle függ Jempi a Csaba, tőle és Debeljuktól nincs más, őket, akik veszélyesek kapura. Többiek nem veszélyesek.
Hát alszunk rá még néhány fordulót, és kiderül, ha nem is az, hogy milyen feszültségek, mert azt valószínű, hogy a klub lefolytja, és tényleg diszkréten kezeli, de legalább egy trendet azért valószínű, hogy föl fogunk tudni vázolni. Mi történik a fővárosban? A főváros szerény, tehát úgy kezdett, most azért, ha megnézem végig, az első fővárosi csapat az a 6. helyen levő Dinamo, és onnan aztán lefele 9. a Rapid, 5 követi szorosan, de azért mégiscsak az eddigi teljesítményeihez képest azért igencsak gyenge mérleggel a FCSB. Nyilván nem fogjuk ezeket most szétszállazni, mert akkor kérünk majd hosszabbítást a műsorrácstól, de hogy így slágvortokban mi az, ami miatt de egyébként mindig élvonalba kívánkozó és időnként ott meg is jelenő fővárosi labdarúgás most középmezőny tájékán lakózik.
Szerintem ebből a három csapatból a Dinamo a legrosszabb, és ők vannak a 6. helyen. A FCSB gyakorlatilag azt csinálja, amit a Ferencváros szokott csinálni, a szezon elejét felteszi az európai kupákra, és hát ugye csoportkörbe is jutottak, úgyhogy ez valamennyire indokolt. A keretük annyira jó szerintem, hogy ha 80%-ot teljesítenek idén, akkor is valószínűleg bajnokok lesznek, meg fogják felezni a pontokat, szóval nincs miért aggódni, nyugodtan fel lehet tenni az első, mit tudom én, 6-8-10 fordulót az európai kupákért. A Rapidnál pedig én úgy látom, hogy egy kicsit elvesztették az irányt, tehát ők nagyon akarnak, igazoltak egy csomó jó játékost, oda vitték Bergódit, és aztán volt egy nagy összeomlás, és azóta mintha egy kicsit keresnék a helyüket. 8 meccs, 9 pont, úgyhogy összesen egyszer kaptak ki, viszont játszottak 6 döntetlent, ez nagyjából az ilyen csapatokra jellemző. A kérdés az, hogy elindulnak-e fölfelé hosszú távon. Az új edző, az még mindig. Én azt hittem, hogy olyan 5 forduló után azért már okosabbak leszünk, de őszintén.
6 fordulón váltottak edzőt.
De igen. A Rapid egyelőre még sötétlő, nyilván keret érték, és tudás és költségvetés tekintetében odaférnek a top 6-ba, de lehet, hogy.
A háromba.
Oké, rendben, nem akartam ilyen nagyon durván fogalmazni. De kíváncsi vagyok arra, hogy te ezt hogy látod.
Azt gondolom, hogy miközben a Dinamo a kiesés után hagyta dolgozni tovább Kopicsot, és Kopics azért megmutatta, hogy egy jó edző, aki most viszonylag gyenge játékosnak volt, de az a hiányposztokra elég jól igazolva fiatal játékosokat, összerakott egy olyan Dinamot, amelyik el tudja rejteni a gyengeségeit azzal, hogy nagyon rendesen támas, a meccsek elején lerolja az ellenfeleit.
Jó, de a hatodik hely az így is ideális.
Persze, és a fordulat a harmadikon voltak ezzel a vereséget. Tehát ő a Dinamo masszívan tűnt, és a Kolozsváron kikapott kétszer, azon kívül nem volt, hogy otthon nyert hármat, idegenben volt három döntetlenje. Ez a Dinamo nem lesz benne a playoffban, de nem lesznek idén kiesési gondjai sem, tehát hogy van egy fokozatos építés, és hagyják dolgozni, nagyon fontos, Romániában ritka, hagyják dolgozni az edzőt. A Rapidnál nagyon elszúrták Lennonnal. Az, hogy idehoztak egy teljesen rendszer idegen edzőt, aki ráadásul a kerettől idegen játékrendszert próbált rájátni, tehát a 3-5-2-t, amit végig erőltetett, azt nagyon nem érzte, ráadásul mindig mániát játszott a középhátvédbe, tehát ilyen szerint teljesen értetlen döntései voltak, nem tudott meccseket nyerni, nem is vesztett, de ezek a sorozatos döntetlenek itt azért sok olyan döntetlenje volt, ami nála gyengébb csapatokkal jött ki, tehát nem tudta egyszerűen elfogadtatni magát, és az eredményekkel sem őt segítették. És utána pedig tényleg beindult az a román sajtóban az a hadjárat, amire Sumudika bekövetelte magát a Rapid edzőjének, az első meccsét meg tudta nyerni, de azt gondolom, hogy továbbra is egy média edző. Tehát ő abban építi fel a hírnevét, aki a médiában bóckodik, 15 év alatt volt 20 csapata, egyetlen csapatánál töltötte ki a teljes szezonját, tehát feljebb fogja vinni a Rapidot, de ezzel a vezetéssel a Rapid nem lesz benne, akármilyen jól igazolnak. Most akár elviszik Bridget, akár nem. Tehát ők most tényleg mindenre rárepülnek, ami mozog, és látszak, próbálnak a fénycsészébenek is keresztbe tenni, ahol lehet, de én azt gondolom, hogy a Rapidnál Sumudikával ez a csapat nem lesz bajnok esélyes. Ott lesz a playoffban, de idén is azt a negyedik, ötödik helyet nézem ki nekik, mint az előző években. A fénycsészében az egy külön eset, ők ugye mindig ezt csinálják egyébként az európai a nyáron, mindig nyáron lehet megfogni. Ezt minden csapat tudja egyébként, hogy a tavalyban is azért nyerték meg, mert hamar kiestek az európai kupákból, és nyerték az első hét bajnokokat, mert nem kellett rotálni. A Fitchesnek nincsen második sora. Az első soruk nagyon-nagyon jó, Oláru valami eszméletlen formában van, igazából a Maccabi továbbítást és a Linceni továbbítást is az ő utolsó perces góljai hozták, mind a kétszer összesített 0-0 állásnál 93. perces gólokkal. Ha nincs Oláru, akkor ez a Fitchesében most konferencia ligába se lenne csoportkörbe.
Hát azért van padjuknak.
Van, de nem játszanak úgy azt a padot, ahogy kell.
Ez igaz.
Illetve a védelemben nincs padjuk.
És hát azért az a Oláru gól is abból a lehetetlen szögből. Igen.
Nézd, valamit ki tud tudnak, ez a srác. Ki tudnak tenni a padjukból, meg hogy a kezdőt leveszed a pályáról teljesen, akkor a maradékból egy olyan csapatot tudnak kitenni, amelyiknek nem lennének kiesési gondjai, hogy a kezdőként lenne.
Igen,
azért ez valami.
Igen, csak az a csapat mondjuk veszít egy Galaccal hazai pályán.
Hát lehet, de nem az a csapat játszik egybe, hanem egy igen. A kezdők játszanak és egy-kettő innen.
Én rápillantok egy pillanatra a tabellára, és jelenleg azt látom, hogy 8 pontjuk van a Fecsészébének, 18 pontja van az UNAC, tehát egy 10 pontos hátránya van az éllovashoz képest a Fecsészébének.
És a Botosány meccs.
Igen, ja. És mivel az európai kupában érdekeltek lesznek, valószínűleg, hogy emiatt a hazai bajnokságban továbbra is alul fognak teljesíteni. Nem gyűjtenek-e össze egy olyan hátrányt az élvolvasokkal szemben? Mondjuk nem az Universitátjára gondolok, hanem gondolok például a CFR-re, amely előbb-utóbb beindítja majd a motorokat, és egy állandó jó teljesítményt fog nyújtani, és amikor elmennek egy olyan 10 fölötti ponttal, akkor már lehet, hogy túl sok lesz. Hogyha meg is felezik a pontokat.
Szerintem ez kb. A legjobb kérdés a Fecsészével kapcsolatban. És igazából, és itt át is a következő témánkra. Idén először nem tudnak tervezni, mert nem 6 meccs lesz az
Európa. Fogja őket a
nem 6 meccs lesz az Európa Ligában, hanem 8. Igen. És januárig fog tartani, január végéig fog tartani. És hogy ez hogy fog hatni a Fecsészében, az egy nagyon jó kérdés. Nyilván nagyobb nézettség és 4 hazai meccs a 3 helyett anyagilag megéri. Belnézve az ellenfeleiket, az, hogy ők többet gyűjtsenek, mint 5 pont, az közrehely kategória, szerintem, de lehet, hogy nem lesz igazam a végén. Viszont az, hogy erőlíti hogy fogják bírni, és ez hogy hat ki a bajnokságra, na ez egy nagyon jó kérdés.
És még valami, tehát, hogy itt most a Fecsészébé a román csapatok számára a tesztje az új rendszernek. Ugye,
igen, vázoljuk egy kicsit a hallgatók számára, hogy mitől másabb, mitől fifikásabb ez a klubközi felállás, amit megreformáltak tulajdonképpen, mi volt a célja ennek a módosításnak, és mitől előnyösebb vagy hátrányosabb. Nekünk jobb, mert több meccset tudunk esetleg nézni ilyen nemzetközi összehasonlításban, kicsit kilépünk a honi pályákról, de hogy egyébként ez most mire megy ki, Miki?
Pénzre. Nagyon röviden.
Okay.
És ezen felül pedig én azt gondolom, hogy elsősorban a nézettségre és az izgalmakra. Tehát, hogy el akar-e kerülni az, ami főleg a bajnok ligájában volt jellemző a három európai kupa közül, hogy a nagyon nagy csapatok a hat fordulóból négy után megvolt, akár nem a továbbításuk, hanem sokszor az első helyük a csoportban. Tehát négy győzelemmel levertek mindenkit, még a második kalpos csapatot is oda-vissza, és négy győzelem után megvolt. Itt most ebben az új rendszerben, ahol a 36 csapat egyetlen nagy csoportot alkot, mindenki játszik 8 meccset különböző erőbesorolású ellenfelekkel, és igazából az utolsó fordulóig kell küzdködni. Nem biztos, hogy oké, az első 8 megy tovább egyesen a legjobb 16 közé, a 9-24 az még játszik egy pluszkört, viszont nem mindegy, hogy hányadik vagy, mert nincs utána több sorsolás, hanem egyszerűen belőle felrakják szépen a táblát, 1 a 16-tal, 2 a 15-tel, és így tovább, és végig tud a helyed a táblában. Tehát az utolsó fordulóig tudod számolgatni a táblát. Nem lehet lelazsálni majd a 7.-8. fordulóban sem a meccseket, akármilyen jól állsz egyébként, és számomra egy nagyon-nagyon érdekes kérdés majd innen kezdve, és Csabával ilyen helyzetekről beszélgettünk más ligák kapcsán korábban, például a román első vagy másodosztály kapcsán, vagy a szezon előtt, hogy hány pont kell a felsőházhoz. Na itt most hány pont kell az 1-8-hoz, és hány pont kell majd a 9-24-hez, tehát hogy a kiesés kerülje. Ugye nincs többet átjárás. Tehát aki kiesik, az végre kiesik. És ugye ez van mind a háromban, annyi különbséggel, hogy a konferenciában nem 8, csak 6 meccset játszanak a csapatok. Nagyon érdekes lesz szerintem, viszont abszolút kísérleti szezon lesz, és aki a leggyorsabban találja meg a megoldást, az lesz a nyertes.
Lépjünk egy lépéssel visszább, akkor, amikor a sorsolásról beszéltünk. Mennyire éreztétek ezt irányítottnak, ezt a sorsolást? Tehát, hogy szerintem annyira mesterségesen, egy algoritmus alapján irányítottnak éreztem, hogy valahogy éreztem a háttérhatalomnak a hatását ebben az egészben.
Én eddig is irányítottnak éreztem a sorsolásokat. Tehát akkor, amikor 5 évből 3-szor került egy csoportba a City, a Bayernnel, a CSKA Moszkvával, volt valami ilyen, itt 10 évvel ezelőtt. Én nem tudom elképzelni, hogy ez hogy fordulhat elő. És egyébként az is a logikus, hogyha irányítják ezt a sorsolást, mert úgy kell párosítani, tudom, hogy nem szép, meg nem erkölcsös, de gazdaságilag ez a legjobb. Mert úgy tudják összehozni azokat a párosításokat, ahol a lehető legtöbb néző van, ahol a reklámokat a lehető legdrágábban tudják eladni. De ezzel nincs semmi baj, végül is a Paris Saint-Germainnek van a legnehezebb sorsolása, messze ráadásul, mert hogy az Optának kijött, az Optanalysnek kijött, akinek van a legnehezebb sorsolása a Bajnokok Ligájában, ezúttal ugye 8 fordulóra csinálták, és messze a Paris Saint-Germain a legrosszabb. Tehát az átlagos rétingje az ellenfeléknek 92,4, miközben a Celticé, akinek a legkönnyebb a sorsolása 87,7.
Megyünk el az amerikai ligák fele, ahol minden szezonban szokott menni az, hogy kiutazik a legtöbbet, és akkor ennyi, ezért miért könnyebb a sorsa, vagy az NFL-ben nem játszik mindenki mindenkivel.
NBA-be se. Mert mindenki játszik mindenkivel, de nem ugyanannyiszor. És
igen, de az NFL-ben megvan olyan, akivel nem játszasz. Mert csak 17 meccs az alapszakasz, tehát nem játszasz mind a lássa a saját csoportodban kétszer játszasz. De, tehát ilyen szemben igen. De én azt gondolom, hogy azért olyan mennyiségű adatot tápláltak be ebbe a rendszerbe, a szoftverbe, ami elvégezte a sorsást. Ugye elsőben az volt a cél, hogy zárják ki azt, hogy ne nagyon játszódjon például mondjuk egy spanyol csapat két angolal. Valahol láttam egy olyan országbelit, aki más országbelivel kettő, azt hiába, hogy kifogta az olimpiákhoz és a pákot, tehát kifogott két görögöt. De azért ez véletlenszerűek, azok egy országbeliek ne találkozzanak. Tehát volt egy nagy fokú irányítottsága egyértelműen a rendszernek, maga a rendszerben van kódolva, hogy ugye a számítógép abból dolgozik, amilyen adatokat te beletáplálsz. De én azt gondolom, hogy érdekes lesz mindenképp.
Ami még érdekes, és szerintem beszélni kell róla, az az, hogy most 5 csapat indul az olaszoktól is, és a németektől is. És hogyha ebből tudnak profitálni, akkor akár újra rendeződhet a koeficiens sorrend is Európában. Ami az érdekes lenne nem a spanyolokat, vagy az angolokat látni. És a másik dolog pedig, Ilkay Gündogan írta ki a X-re, régen Twitterre a tegnap azt, hogy azzal együtt, hogy rengeteg szuperliga dolog történik, beszélhetnénk a Bajnokok Ligájának a formátumáról. Egyre több és több és több meccs, senki nem gondol ránk játékosokra. Az új Bajnokok Ligája formátuma csak a kisebb rossz a Szuperligához képest. Ez volt a tegnapi tweet, és jött rá szokás szerint, mit tudom én, 500,000 like és 150 ezer komment. És ebben van valami.
Igen, nagyon sokszor az van, hogy azért pont a játékosokat, sokszor még az edzőket sem kérdezik meg, azok az emberek, akik az adott szövetségnek vagy a ligák vezetésében kitalálják az új rendszereket vagy a módosításokat. Emlékezzünk vissza, hogy annak idején, amikor bejött a Szuperliga ötlet, a legnagyobb lázadás a játékosok és az edzők részéről érkezett. És nem azért feltétlenül, mert nagyon ellene lennének, hanem azért, mert őket nem kérdezték meg.
Egyszerűen hogy tudták elfogadtatni a játékosokkal, a klubokkal azt, hogy ne legyen téli szünet? Tehát az, hogy játszanak decemberben, januárban. Tehát az, amikor mi megszoktuk azt, hogy azért leáll a foci, most nem lesz olyan.
Igen, csak a topligák nem állnak le. Vagy leállnak le egy-két hétre. Tehát
a spanyol, német, stb. Ezek két hétre állnak le, az angol nem áll le.
Igen, tehát éppen ezt akartam, hogy lassan az európai klubközi foci az brittesedik ilyen szempontból. Igen. Tehát, hogy non-stop üzemmódban fog működni.
Januárban van két hét szünete a Premier League-nek, úgyhogy nincs válogatott szünet, akkor viszont FA Kupa a harmadik fordulókat szoktak rendezni, ami azért lesz durva most, mert hogy hétközben meg BL van.
Ez nagyon érdekes, mert ugye a román bajnokságban is azért iszonyatos, tehát emlékezzük vissza, hogy amikor én elkezdtem futballozni, akkor a téli szünet az 3 hónap volt, tehát a tél a szünet volt. Tehát november végén, esetleg még december elején rendeztek egy fordult, és márciusban újra kezdték. A román bajnokságban is most már lecsökkent a téli szünet 5 hétre egyébként, tehát karácsony előtti héten még vannak fordulók. Idén például a 3 román kupa fordulóból 2 decemberben lesz.
De akkor Miki, mi a megoldás? Mert ugye amit beolvasott Csaba, hogy ez kvázi játékos gyaluló és kifacsaró szisztéma. Én most így dróntávlatból egy megoldást tudok, az, hogy duplázom a keretet, vagy fölfújom a kereteket, és a rotálással valahogy, hát egyrészt kibekkelem annak a hosszú időszak alatt fölhalmozott fáradtságnak, és nyilván a fáradtsággal együtt járó, fokozódó sérülés veszélynek. Más nem látok.
Keretek is limitálva, hogy a 25 profi játékos.
Hát jó, de ilyenkor kéne igazítani a rendszert. Azt mondod, hogy ennyi meccs. De a keretet följebb tolom 5 emberrel. Vagy.
Sőt, azért, hogy az egész, ugye, hogyha sokkal nagyobb a keret, akkor az sokkal több pénzbe kerül, és azért, hogy ezt az egészet kordába lehessen tartani, akkor kéne bevezetni a fizetési sapkát. És ezért mondom, hogy a megnövekedett meccszámhoz gyakorlatilag a sportnak az amerikanizálódására van szükség. Erről mikivel vitatkoztunk nálad egy nagyon nagyot, azt hiszem 2 éve nyáron, de én továbbra is azt látom, hogy ezt nem nagyon lehet megoldani, mert emlékszem, hogy akkor, amikor Bruno Fernandes a lehető legjobban játszott, és tényleg fantasztikusan jó futballista volt, abban a szezonban azt hiszem, hogy 80 meccset játszott minden estől. A bajnoksággal, a bajnokok ligájával, a mindennel, és beleértve a portugál válogatottal is.
Úgyis játszott a válogatottba.
12 hónap alatt játszott 80 meccset.
Egyértelműen, amit nagyon pontosan meg kéne határozni a futballban szerintem, tehát ugye az amerikanizásról beszélünk, az amerikai futballban nagyon precízen meg van határozva a versenytár, hogy azt mondjuk, hogy június 1-én megnyílnak az edzőtáborok, nem akkor nyílnak meg, csak mondtam egy példát, megy augusztus végén a felkészülés, szeptember elején elkezdjük a bajnokságot, ami előre tudjuk, hogy a következő évben, ugye most beszélünk az NFL-ről, mert nagyjából annak az időbeosztását vettem, ami véget fog érni február közepén, akkor február közepétől a játékosok elmennek szabadságra, jön a draft, jön a szabad ügynökpiac, tehát hogy minden lépését a futballnak nagyon pontosan, akár évekkel előre, napra pontosan meghatározni. Ezen az első lépés, ez az, amit a leginkább át kéne venni az amerikaiaktól, és ezt pontosan kiszámolni. Tehát nem feltétlenül a meccsek számát, hanem azt az időt, a játékosoknak a pihenő idejét kéne nagyon pontosan belőni és meghatározni.
Arra is kell gondolni, hogy Európa nem Amerika, tehát igazából több országnak a több rendszerét kellene valamilyen módon egységesíteni, összefésülni valamilyen módon, hogy az egy egységesen működjön, mert az, hogy most van az angol foci, ahol no szünet, és akkor van a román foci, ahol van 5-7 szünet, meg vannak más helyeken.
Skandinávországban még több van, ott még ugye időjárási viszonyok tehát, is bejátszanak.
Ebből a szempontból tényleg egy nehezebb dolga van az európai focinak.
Jaj, persze, sokkal nehezebb dolga van, viszont sokkal nagyobbat is bukik.
De mondom, tehát sokkal pontosabb és precízebb tervezés kéne elsősorban. Tehát ezt látom, kereteknek a tovább növelését azért nem támogatom, mert így is azért ezzel a 20, hogy minden csapatnak ugye be tud írni 25 profit plusz még az ifiket korlátlanul melléjük. Tehát gyakorlatilag, ha most a Manchester City még igazolhatna 5 játékostól, vagy a Real Madrid a jelenlegi kerete mellé, azt annak a nagyjából az egy szint alattuk levő csapatok innák meg a levét. Megint az lenne, hogy a még jobban összetörül, leszűküljön az élmezőny.
Igen, de ez így is ugyanilyen szűk. Hát nézd meg a BL top 8-at és top 4-et, ugyanazok a csapatok vannak ott minden áldott évben.
Sőt, igazából, ha belegondolok, az elmúlt 5-6 évben ugye az 5-nél több esélyt nem tudunk megnevezni a BL-re.
Így van.
Ugorjunk Mantaposról, aki bácsi, mert hogy még van egy tételünk, amit abszolválni kell. Luis Suárez könnyek között köszönt el az uruguayi válogatottól. Még lesz hétvégén Paraguay ellen egy utolsó meccse, és utána végleg visszavonul, azt mondta, nincs sérülés, nincs elküldés, ő döntött így, miközben Cristiano Ronaldo azt mondta, hogy hát, ahogy szokta mondani, lebegtetett továbbra is. Ezzel elérkeztünk a nemzeti válogatottak térfelére, jelesen a román és magyar csapatoknak a közelgő megmérettetéseire, mert hogy ugye elkezdődik a Nemzetek Ligája. Egyelőre úgy néz ki, hogy Düsseldorfban helyt kéne állni a magyaroknak, meg Bosznia-Hercegovinát utána szeptember 10-én a Puskásban legyőzni a román csapatnak, meg ugye Koszovóban van egy vendégszereplése, és hát Litvániát fogadják tulajdonképpen hétfőn, tehát egy pénteki és egy hétfői mérkőzés. Lucescu kezd, úgymond ebben az új felállásban edzőként, túlfelől pedig Rossi kezd újoncokkal a többi között, vagy legalábbis a keretben vannak nagyon friss szerzemények. Hogy néz ki ez a két válogatott így a start előtt?
Én a tegnap megnéztem egy interjút, nem Lucescuval, hanem a fiával, Razván Lucescuval, és nagyon érdekes volt az, amit mondott. Azt mondja, hogy naponta szokott az édesapjával beszélni, és általában úgy szoktak ezek a beszélgetések zajlani, hogy hát az apa kikérdezi a fiút, és akkor a fiú elmeséli a problémáit, és az apa tanácsokat ad. És azt mondja, hogy amióta az apja elvállalta a román válogatottnak a vezetését, azóta megfordultak a dolgok, hogy igazából az apa mesél, tehát annyira fel van lelkesülve az öreg attól, hogy ő most milyen feladatot kapott, és igazából úgy érzi, hogy a karrierjének a kicsúcsosodása tudna ez lenni, egy olyan karrier, amely nem akármilyen, tehát hogy igazából mintha megfiatalodott volna az öreg legalább 60 évesre, és tényleg nagy lendülettel vág ebbe bele. A versenynaptár az, hogy kik az ellenfelek, az ő szempontjából nagyon jó, mert hogy ezek ilyen felvezető ellenfelek, tehát az, hogy Koszovóval, Litvániával, meg Ciprussal játszol, nem túl nagy falatok, ellentétben a magyar csapatnal, amelynek nagyon nehéz dolga lesz majd.
Ez a különbség az első liga és a harmadik liga
pontosan
között. Itt azért a Romániának, ugye Lucescunak, ami nekem nagyon szimpatikus volt az egész történetben, tehát ő mielőtt elvállalta volna a felkérés, leült egyet beszélgetni Edvard Jordanescuval, és sajátok ez egy több órás beszélgetés volt, ahol elsősorban nem is annyira a játékosunknak a tudására, hanem az emberi jellemére volt kíváncsi, tehát hogy nagyon pontosan fel akarta térképezni azt, hogy milyen emberanyaggal fog ő dolgozni. Azt azért valószínűleg pontosan tudta, és a keret is tükrözik, hogy a nagy változásokra nincsen mozgástere. Tehát ő is pontosan tudja, kik azok a román játékosok, akik behívhatok a válogatottba. Lucescu mindig egy nagyon jó pedagógus volt. Tehát ő nem vehetne, hogy több román játékos klubedzőként, több román játékos befulladni látszó karrierét újra tudta indítani, nem csak románokét egyébként. Tehát ő mindig is szeret az ilyen jellegű pedagógiai kihívásokat. És azt gondolom, hogy neki ez elsősorban azról lesz nagyon érdekes, hogy egy olyan emberekkel, akik nála 50, sőt majdnem 60 évvel fiatalabb, ezekkel hogy fog tudni szót érteni. Persze óriási a tekintélye, tehát biztos, hogy nem lesznek lázadások, de mindesetre, és a kerethirdetés előtt még egyszer leült beszélgetni Edvard Jordanescuval. Tehát nagyon-nagyon alaposan feltérképezte legalább emberi oldalról azt, hogy kikkel fog dolgozni, és neki pedig most tényleg ilyen szemben egy kedvező helyzetben van, egy jól sikerült Európa-bajnokság után, a játékosoknak a morálja a válogatottban jó, és viszonylag kényelmes ellenfeleket kaptak. Pont a legnehezebb mérkőzések kezdenek Koszovóval idegenben, de azért ez mindenképpen egy olyan mérkőzés, ha csak döntetlen, akkor többit nyerik, és meg lesz a csoport elsőség, és meg lesz a feljutás a B csoportba, illetve ami nagyon fontos, és ez majd a magyar válogatottnál is szerepet fog játszani, ugye, hogy az UEFA egyelőre nem közölte tisztán, valószínűleg csak a decemberi VB sorsás előtt fogják tisztán közölni, hogy a Nemzetek Ligája milyen szerepet játszik egészen pont. Tehát annyit tudunk, hogy a Nemzetek Ligájából 4 csapat megy majd, aki nem jut ki direkt a VB-re vagy a pótselejtezőre, 4 helyet lehet a Nemzetek Ligából szerezni a pótselejtezőkre. De ennek a pontos menetrendjét még nem ismerjük, az UEFA annyit mondta, hogy ezek csoportgyőztesek lesznek. Nagyon érdekes ez ilyen szempontból. A román válogatott szempontjából lehet, hogy egy céliges csoportgyőzelemmel megvan egy VB pótselejtezős hely.
Nézzük a kereteket, és én itt miközben Miki taglalta ezt a gondolatot, én karikáztam a román keret esetében. Nincs igazándiból meglepetés. Tehát az átlag válogatottság olyan 20 körül van, nagyjából ez jellemző, tehát 20 meccset már lejátszottak nemzeti mezben. Nyilván ott vannak kiemelkedő teljesítmények is, ugye a Kipcsi a 45, meg Stancsú a 74 válogatottságával, de hogy novum igazándiból, tehát olyan, hogy most akkor fölkapod a fejed, nincs, még Rosszinál azért ott van egy Gergényi Bence, meg ki van még, aki teljesen Kata Mihályt sem igazán...
Kata már volt, de Nikicser például teljesen igen. Új, Jakob Visvilit be kellett hívni, amit a Gironában művel. Tehát azt gondolom, hogy Rossi viszont, akinek viszont már van két Nemzetek Ligája összekötve selejtező sorozattal tapasztalta, Rossi nagyon pontosan most már, Rosszán lehet tudni, Nemzetek Ligájában építi a csapatot a selejtezőkre. Ő nála a nagy váltások mindig ilyenkor jönnek a Nemzetek Ligájában, és akiket eznek a sorozatnak a végén kiszelektál, azokhoz viszont már ragaszkodni fog a selejtezőkben.
Szerinted azok, akik most kikerültek a csapatból, gondolok itt Langékra, visszakerülhetnek még?
Persze. Nem Szala is. Tudjuk, hogy jó játékosok egyszer nincsenek játékba. Ezek a játékosokat Rossi ismeri, amivel a klubjukban rendszeresen játszani fognak, vissza fognak kerülni a válogatottba.
Ezzel egyetértek, viszont ami még a magyar válogatott ellenszól ebben a Nemzetek Ligája csoportkörben, az az arc, ami előkerült megint. Ahogy nem tudom, gazdag megsérült, nem annál az interjúnál olvastam, hanem egy másiknál, hogy hát legutóbb oda-vissza vettük az angolokat, meg elkaptuk a németeket, most hollandok, németek, nem lesz könnyű, de meg tudjuk csinálni, és nem tudjuk megcsinálni, ez nem realitás. Elvárásként megfogalmazni, még akkor is, hogyha nem a média és nem a szurkolók fogalmazzák meg elvárásként, hanem mi saját magunkkal szemben, nem reális. És ugyanolyan bukta lesz a vége, amilyen az Európa bajnokság volt. Én azt mondom, hogy ebben a csoportban most Magyarországnak a reális elvárása az a előzzük meg Boszniát és maradjunk bent, és utána a bentmaradásért vívott pótselejtezőn, amennyiben jó sorsolást kapunk, bennmaradunk az A-ligában.
Igen, ez nagyon érdekes történet, mert miközben a sajtó, azért most már megtanultam mérsékelni magát, Magyarország, most fejtsük el a bulvár, de a sportsajtó megtanultam mérsékelni magát, azért a játékosoknak, és megint azt mondom, hogy egy nevelési pedagógiai kérdés, hogy a játékost mennyi lehet a földön tartani. Ebben a szempontból számomra, és most egy gondolatra visszatérek a tegnapi román bajnoki meccsre. Érdemes volt megnézni, Szabó nyilatkozata után a játékosai nyilatkozatát az új Dinamóval. Szabó annyira erősen rányomta a bélyegét, az ő végtelenül nyugodt szerénysége. Annyira rányomta a bélyegét a játékosaira is, tehát senki nem mondta azt, hogy az ú azért, mert most vezeti a bajnokságot bajnok, és azt mondta, hogy jó helyen vagyunk, szeretnénk ezt a jó helyet minél tovább vinni, szeretnénk benne a playoffba, de bajnoki címről az ú esetében nem reális beszélni. Itt most a magyar válogatottnál azt érzem, hogy a játékosokban nagyon-nagyon működik az, hogy ők eddig az elmúlt időszakban a legjobb eredményeket a Nemzetek Ligába érték el, és azt hiszik, hogy akkor most a Nemzetek Ligája az ő játszóterük. A magyar válogatott szerep és a Nemzetek Ligájában szerintem a német és a holland hozzáállásnak a függvénye.
Abszolút, igen.
Tehát az, hogy megcsinálják azt még egyszer, hogy amit csináltak az előzőben, hogy 10 pont Anglia és Németország ellen a 12-ből, ahhoz az kell, hogy a németek és a hollandok most úgy álljanak hozzá, mint anno álltak. Nem vett, hogy megnyerte az olasz válogatott a Nemzetek Ligája csoportot, amelyik egyébként szerintem gyengébb kerete volt a németnél és az angolnál. De ők rákoncentráltak rá, és ők is csapatot építettek közben. A magyar válogatottnak a Nemzetek Ligájában a fő feladat tényleg az, hogy Rossinak jövő ilyenkor a VB selejtezőkre legyen kész a csapata.
Hát igen, de egyszer összeszámoltam, hogy mi kell ahhoz, hogy a VB selejtezőkben úgy konkrét esélyeid legyenek, ami nem azt jelenti, hogy 5%, hanem hogy mit tudom én, 25 vagy 30, tehát két számjegyű nem egyessel kezdődő százalék, és valami olyasmi jött ki, hogy 14,2 topligás játékos a keretben.
Egy dolgot ne felejtsünk el.
Ebből mit mennyit tud mutatni? Addigra mondjuk 10-et.
Azzal, hogy 16 európai csapat megy a VB-re, azt már lehet tudni a VB-selejtezők kapcsán, hogy nem 10 csoport lesz mindeddig, hanem 12. Tehát 12 csapat lesz, 4-es és 5-ös csoportok, több 4-es, mint 5-ös. Tehát nagyon rövid VB-selejtezők lesznek. Az elsők kijutnak, a másik mennek pótselejtezőre. A magyar válogatottat jelenállás szerint a második kalap tetejéről húzzák. Ha kihoznak egy extra nemzetek liga selejtezőt, akkor még elérhetik az elsőt, ami iszonyat nagy dobás lenne. Láttuk az első kalapot az előző EB-selejtezőknél, hogy mennyit ért egy magyar válogatott számára.
Abszolút, persze. Tehát,
de én azt gondolom, hogy jelen pillanatban a magyar válogatottnak, ha ma a másik kalapból húzzák egy 4-es csoportba, akkor abban a 4-es csoportban valószínűleg el tudja majd érni a második helyet is, tehát a pótselejtezőjén meg lehet direktbe. De ennek ellenére továbbra is Rossi vékony jégen táncol, mert nagyon kevés a beválogatható játékosa, és nem véletlen az, hogy ő pontosan tudja, hogy most ezeket a fiatalokat, hogy egy Gergényt, egy Vas Gábort, főleg egy Jakobovicsvilit szerintem, aki ugye a Gironnak a keretéhez tartozik, még akkor is, hogy egyre keveset játszik, de 19 éves, 2 méteres védőről beszélünk, tehát
20,
hogy...
Most már 20.
Most már 20, igen, amikor tavasszal bemutatott a Gironába, 19 volt, plusz ugye most a két dárda is rendelkezésre áll, olyan játékos, aki nem érdemelte meg, az nincs a magyar keretben, olyan van, aki megelőgezett bizalomként kapta.
A magyar válogatott hát kicsit lehütötte a nagy elvárásokat az Európa bajnoki szereplésével, tehát egy eléggé nagy mellénnyel mentek ki annak, amiatt, hogy milyen eredmények voltak az elmúlt években. Mertek nagyok lenni? Most az a kérdés, hogy ezt valamilyen módon tudják-e valamilyen módon teljesítményekkel is alátámasztani ezeket az elvárásokat, amiket elsősorban magukkal szemben támasztottak, és le is merték nyilatkozni ezeket a dolgokat, amik úgy megmaradnak, tudod? Tehát, hogy megmaradnak az embernek a fejében, és akkor emiatt nehezen tudsz tőle szabadulni.
Nagyon csalók a dolgok, ezek a nyilatkozatok, mert egy dolgot azért ne felejtsünk el. Senki nem magától. Ezek a nyilatkozatok, akik elhangzanak, a médiában a kérdés soha nem jelenik meg. Nyilván mindig csak a nyilatkozat jelenik meg.
A megint kérdés... vagyunk a sárosak, megint a sajton húzzák le.
Nem feltétlenül azt gondolom, látom saját tapasztalatból.
Van
rengeteg a provokatív kérdés.
Így van, amikor, kell valami harsányat
hozni. Oda visz a pályára Németország ellen. Jó. És felteszik a kérdés, hogy meg akarod verni Németországot? Persze, hogy azt mondta, hogy meg akarod verni Németországot, mert nem mondhatod profi sportokért, nem, én nem akarok nyerni a németek el, mert nem tudom megverni őket. Tehát iszonyú csapda helyzetek vannak, és nem minden sportolónak, és most tudatos sportolónak és nem futballista, mert más sportokban is nagyon-nagyon gyakori a helyzet, de nem minden sportoló tudja ezt nagyon okosan,
kezelni.
Nagyon kényes, de nem vehető, hogy most azért a sajtófőnök fel is készítik a játékosokat a nyilatkozatokra, de nem mindig sikerül, mert a harmadik, negyedik kérdésre belehergeled a játékost. Azért újságíró, ezt tanítják, hogy hogy lehet valakit belehergelni abba, hogy mondjon valami olyat, ami aztán üt, és amit aztán címlapra lehet tenni, és ami hozza a klikkeket.
Mielőtt valamilyen nagyon bulvárszerűt mondanánk, zárom ezt a beszélgetést azzal, hogy pénteken Pristinára figyelünk, szombaton pedig Düsseldorfra sasolunk, mert hogy ez a két mérkőzés lesz a hétvég foci csemegéje a műsor szempontjából, nyilván Nemzetek Ligájában még számos érdekes találkozó szerepel. Én köszönöm a Csatárláncnak, hogy ilyen jól bírtuk ezt a ritmust, Boros Miklós, Páfi Csaba Sándor, Moldován Árpád Zsolt, és hát a kedves hallgatók, drukkolók figyelmét is köszönöm, Rostás Péter Istvánt hallották. Találkozunk tetőterasszal holnap a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok.
Ez a tetőterasz.